Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, Pálos gazdálkodása középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertetem. A mai alkalommal folytatjuk tovább az előző gondolatsort a birtokokra vonatkozóan. Van példa másfajta birtokszerzésre, illetve haszonszerzésre is. Az újhelyi kolostort például Károly Róbert már 1312-ben megerősítette, nem csak az elődei, 4. Béla, 5. István és 3. András királyok által nekik adományozott földek és malmok birtokában, hanem azon földek és szőlők birtokában is, melyeket Újhely falu népétől vásároltak. Ilyen vásárolt birtoka a kolostornak valóban volt, hiszen 1310-ben Lőrinc perjel, Achilles pataki plébános előtt Zolók fia Márton, újhelyi polgár 4 hold vásárolt és 4 hold írtás földjét Patakvár alatt a patakra vezető nagy út baloldalán az újhelyi lakosok földjei között 1 márka ezüstért megvette a Szent Egyed egyháznak. Alkalmanként persze az is előfordult, hogy egy kevésbé jövedelmező birtokot a szerzetesek eladtak, hogy árából más jövedelmező ingatlan szerezzenek. Ez történt például az erdélyi Szent Mihály kövi kolostor váradjai birtokával, melyet Wingárti Horváth Gáspár és anyja Pázmán Anna hagyott. Az apa Wingárti Horváth János lélekváltságára, és amelyet 1520-ban a rendgenerális vikáriusa és 2 helybéli szerzetes a káptalan írásbeli engedélye és az adományozók beleegyezése alapján eladott 300 aranyforint örökáron a gyulafehérvári káptalannak. Figyelemre méltó a nagyjenői kolostor fileföldre birtokának a története. A birtokot 1414-ben Péter csatári apát bérbe adta a jenői pálos kolostornak, de már 1418-ban arról értesülünk, hogy a sárosdi nemesek visszaadták a remetéknek. Fileföldre nyugalmát a későbbiekben is gyakran zavarták meg hatalmaskodások, aminek oka feltehetőleg különös jogi helyzete lehetett. A helyzet talán a pálosok számára sem volt megnyugtató, hiszen néhány évtizeddel később, 1465-ben Pálóczi László országbíró előtt az akkori apát azt panaszolta, hogy bár a remeték a birtokot csak bérbe kapták, mégis megszerezni igyekeznek. Az országbíró nyomozást rendelt el és utasította a győri káptalant, hogy a pálosokat intse meg. Az ügy ezzel úgy tűnik lezárult, a jenői remeték nem próbálkoztak tovább. A bérleti szerződés továbbra is fennállt a pálosok és a csatári apátság között. Erről tanúskodnak a fennmaradt nyugták is, melyekből megtudjuk, a bérleti összeg továbbra is évi 6 forint volt, és Szent Mihály napja után 2 héttel volt esedékes. A birtokon időközben egyébként egy Szent Pál falva, másként Pál falva nevű falu is létesült, mely az 1460-as évektől rendszeresen felbukkan a forrásokban, párhuzamosan a Fileföld elnevezéssel, 1415-ben pedig feltűnik a Sárostelek elnevezés is. Sárostelket különben a csatári apát ekkor el akarta zálogosítani, ami miatt a pálosok tiltakoztak a nádor előtt. A remeték Fileföldre birtokát a 15. század végén és a 16. század elején leginkább a fehérvári káptalan, szomszédos káptalanfalva nevű birtokán élők háborgatták. A vitát 1519-ben határjárással zárták le, mégis néhány nappal később arról értesülünk, hogy a 2 birtok határán fekvő legelő ügyében fogott bírák mondtak ítéletet. Ugyanez év végén Fileföldét elhagyottnak mondják. Az egész bérleti ügynek több tanúsága is van. Egyrészt a pálosoknak megérte több mint 100 éven keresztül megtartani egy olyan bérelt birtokot, melynek kapcsán számtalan vitájuk támadt a szomszédokkal. Egy sikertelen kísérletet leszámítva, úgy látszik nem is próbálták végleg megszerezni. A bérlet éves összege meglehetősen alacsony, a birtok haszna ennek nyilván a többszörösét tette ki. A kolostornak természetesen nem ez volt az egyetlen bevételi forrása. Több szőlője volt a Somjóhegyen, valamint Szőlősön, Kisjenőn, Vitepen, Malmai, Zakarján és Kisjenőn. Mégis, talán nem tévedünk nagyot, ha úgy véljük, ez a birtok volt az egyik legjövedelmezőbb. Hasonló konstrukcióval máshol is találkozunk. A Szlati Szent Péter kolostor 1402-ben vette bérbe évi 100 szoliduszért, valamint Szent Márton napkor fizetendő sertés tizedért a három ajándékért Strimec prédiumot János Toposzkói apától, aki azt előző bérlőjétől annak hűtlensége és a birtok elhanyagoltsága miatt visszavette. A zágrági kolostor a 15. század közepétől bérelte a zágrági káptalantól Novák falut évi 32 dénárért, a szomszédos alsó Novákot pedig 50 dénárért. Az elsőre vonatkozóan 1445-től 1517-ig, utóbbira 1447-től 1520-ig maradtak fenn nyugták. A két birtokon folyó gazdálkodásról sajnos nem maradtak fenn adatok, ami persze azt is jelenti, hogy semmi rendkívüli nem történt, a párosok mindkét falut békében használták, legalább a 16. század elejéig. További példaként 1525-ben a pornai ciszterci apátság egy rétjét adta bérbe az eberaui pálos kolostornak, és talán valami hasonló ügyletet sejthetünk a fehérvári keresztesek és a csatkai pálosok között is a bodajki erdő használatát illetően. Mindegyik esetben közös, hogy a szerződés egyházi intézmények között köttetett, s a bérbe adó egy nagybirtokosnak számító káptalan vagy szerzetes közösség volt. A birtokok igazgatását tekintve két fontos jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a megszűnt kolostorok birtokai, vagy a legközelebbi kolostor, vagy a budaszentlőrinci főkolostor kezén tűnnek fel a későbbiekben. Az elsőre példa a zempléni Szentháromság kolostor egy kaszálója, melyet a Gönci, a Regéci és a Ruszkai kolostor perjelei 1412-ben együtt követeltek vissza a Regéci várnagytól. A másikra a budaszentlőrinci kolostor kenderesi birtoka említhető példaként. Az utóbbi eset annyiban összetettebb, hogy magán kenderesen a kolostor 1411 óta volt birtokos, az ottani kolostor azonban csak 1453-ban és 1465-ben bukkan fel az oklevelekben. A birtok még 1470-ben is a budaszentlőrinciek kezén volt. Másik jellegzetesség az, hogy a főkolostor olykor maga is beavatkozott az egyes kolostorok birtokügyeinek intézésébe. A budai házak kapcsán erről alább még ejtünk szót, itt a kalodvai kolostor példáját emeljük ki, mely szombathelyi birtoka miatt többször vitába keveredett a környékbeli birtokosokkal. Az ügyeket rendesen a kalodvai perjel vitte, ám 1517-ben egy megegyezés kapcsán mégis a szentlőrinci perjel kiküldöttje járt el. Jellemző módon ugyancsak a generális egyezett meg a bakvai kolostor jobbágyaival is, azok kötelezettségeiről 1380-ban, valamint szabályozta a csatkai kolostor Repcén lakó jobbágyainak adóját az 1440-es évek közepén. 1384-ben a gönci pálosok kérését két budaszentlőrinci szerzetes adta elő Mária királynőnek. 1425-ben Lőrinc vikárius tiltakozott amiatt, hogy Péter csatkai perjel Szentgyörgyi Vincse Diktus Tamás fia Jánossal a pálosok Báránt nevű birtokához tartozó bizonyos Szilaszvápa nevű szántóföldről a rend sérelmére egyességet kötött, és a vikárius a maga és a rend nevében visszavonta és érvényteleníti az egyességet. A Bodrog-szigeti kolostor birtokának betelepítését már említettük. A birtokok értékére vonatkozóan ritkán bukkannak fel adatok az oklevelekben. Leggyakrabban a birtok megváltásáért fizetendő összeget tüntetik fel, néhány esetben a zálog összeget ismerjük, még ritkábban előfordul a vételár is. Ez utóbbira példa az újhelyi kolostor 1375-ös földvásárlása, amikor 1 forint 8 garasért vette meg egyet fia László Dersze kuta közelében fekvő 2,5 hold földjét. A megvásárolt terület szomszédai egyébként maguk a pálosok. Ugyancsak vételárat tüntettek fel néhány szlavóniai birtokadományozás kapcsán. Például Korosic Gerdec lelke üdvösségért a kamenszkói pálosoknak adta azt a földrészét, melyet 12 forintért vett Lazaria Orbántól Korona faluban, vagy a koronai Králich nemzetségből származó Mihály fia Vale és Orbán 4 arany forintért és 40 szolidusért adták el vásárolt és az oklevélben meghatárolt földrészüket ugyanennek a kolostornak. Messze menő következtetéseket azonban egyikből sem lehet levonni, hiszen egyrészt az elzálogosítás rendszerint becsértéken történt, másrészt a birtokok nagyságáról, hasznairól és haszonélvezeteiről nincsenek adataink. Az összegek legfeljebb az adományozók anyagi lehetőségeire vetnek valamelyest fényt. A birtokok nagyságával, jövedelmezőségével párhuzamosan nőtt a párosok ellen elkövetett hatalmaskodások száma is. Ez a tendencia különösen a 15. század második felétől figyelhető meg, a 16. század első évtizedeiben pedig különösen szembeötlő, de már a 14. század végéről is akad rá példa. 1396-ban a Somogyi konvent előtt a Szakácsi Pálos monostor perje le, Ders Miklós és szerzetesei nyugtatják monyorókeréki domonkos deákot és fiait az általuk elkövetett kártételek és hatalmaskodások tekintetében. A szakácsi kolostor esetében feltehetően egyébként a birtokhatárok tisztázatlansága, illetve a kolostori birtokok rendkívüli elaprózottsága okozhatott gondot. Ugyanez lehetett a probléma az Eszenyi kolostornál is, melynek két szerzetes 1369-ben azt panaszolta, hogy Eszenyi Tamás fiai, Simon, László és Imre, valamint Tamás fia, János fia, László az egyház földjét és más hasznait jogtalanul elfoglalták rajta János papot és Domonkos konverzuszt keményen megverték. Domonkos két fogát kiverték, ekéjüket elégették, egy ökrük inait elvágták, fegyveresen rátörtek a kolostorra, és a szerzeteseket gyalázó szavakkal illették. A jogsértéseknek különben a legkülönfélebb esetei fordulnak elő, a termés elhordásától az erdő kitermelésén és a halastó lehalászásán keresztül egy-egy jobbágy elköltöztetéséig. Ez utóbbira példa a Sztregencsi kolostor panasza 1426-ból Terebesdi Antimus fia, György fia Osvát ellen, aki társaival fegyveresen támadta kolostor szentpéteri birtokára, amikor Osvát merkei jobbágyát át akarták költöztetni Szentpéterre. Habár a szerepek megcserélődtek, tulajdonképpen ugyanerre példa a Ládi kolostor panasza 1507-ből, amikor détai birtokukról Szapolyai János, mái jobbágya, az ottani bíró, akart egy jobbágyot bizonyos Kier Bertalant saját falujába átköltöztetni. A mái bíró ki is fizette Bertalanért az eddénát, ám a détai bíró tiltakozott, mivel a pálosoknak bizonyos követeléseik voltak Bertalannal szemben. Erre Szapolyai egyik tiszte megfenyegette a szerzeteseket, hogy az országgyűlés idején seleggel megy ellenük, hogy bosszút álljon. Szintén a környék világi birtokosaival gyűlt meg a baja 1438-ban az Elefánti kolostornak, a velkapolyai birtoka miatt az alperes ebben az ügyben a Pelsőci család, illetve várnagyaik voltak. Egyháziak közötti viszály volt a garacsi pálosok pere, a garacsi plébánossal, annak három káplánjával, valamint a gerzencei plébánossal és annak két káplánjával. A plébánosok nem elég, hogy Eberhard zágrábi püspök elé idéztették a szerzeteseket, de ráadásul a kolostor birtokait és szőlőit elfoglaltatták. Jellemző és egyáltalán nem véletlen, hogy Bálint garicsi vikárius 1465-ben egyenesen a magyarországi pápai nuncius követelésével, közvetítésével próbált védelmet szerezni, és elérni, hogy a monostortól jogtalanul elvitt vagy elidegenített javakat visszaszerezze. A kolostornak később sem volt nyugodalma, hiszen 1472-ben ismét hatalmaskodás miatt tettek panaszt a zágrági püspöknél, ezúttal Povlakovics Mihály nemes és jobbágytársai ellen, akik kimondhatatlan károkat okoztak nekik. Kedves hallgatók, látjuk, hogy mennyire izgalmas és változatos volt ez a középkori pálos élet. Természetesen az akkori kor viszonyaihoz kell igazítanunk mindazokat, amiket hallottunk. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, Pálos gazdálkodása középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Köszönjünk, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!